A születésnapi ünnepség. Aldin éjfekete haját és smaragd szemét édesapjától örökölte. Porcelán szépségű arca magához vonzotta a tekinteteket. A királyfi hetek óta egy szemhunyásnyit sem aludt, az izgalom, mint egy láthatatlan pók, a nappalait is átszőtte. Híria alig találkozott vele ezekben a napokban, de Aldin nem nyűgösködött. Tudta, hogy az édesanyjának sok a gondja, különösen elfoglalt azóta, mióta Helymond távolléte miatt a vállára szakadt az ország temérde gondja. A születésnap hajnalán személyesen Híria szolgálta fel a trónörökös reggeliét. Az ezüstálcán hatalmas csokoládé és kugló fillatozott. Boldog születésnapot, kincsem! Tárta szét a karját Híria. Aldin úgy, ahogy volt, pizsamában belevetette magát az édesanyja ölébe. Gyere, reggelizzünk együtt, aztán indulás, vár a meglepetés. Híria megsimogatta Aldin finoman fénylő fekete haját. Aldin éppen csak egy falatot bírt lenyelni a kuglóvból. Az ablakon át látta, hogy a királyi hintó elé fogott telivérek patájukkal a macskaköveket kaparják, horkantásukkal kiáramló pára tejfehér felhőket formált a hűvös hajnali levegőben. A máskor nyüzsgő udvar most tátongott az ürességtől. A szivárványpalota valamennyi lakója az elkerített földhöz sietett, hogy jó helyet kapjon az ünnepségen. Az udvari bekészítők hajnalban elhelyeztek 178 széket az első sorban. A háttámlákra egyesével ráakasztották a díszes pergameneket, rajtuk a selyemanúk teljes nevével, és azzal a szöveggel, hogy Selyemanó részére fenntartva kirengeteget segített a királyfi meglepetésének előkészítésében. Az emberek a selyemanókról pusmogtak, amíg ők az elismerő tekintetek sorfalától kísérve kipirult arccal elfoglalták a helyeiket. A dicsérő pergameneket az ölükben szorongatták. A vízpartiaknak nem kellett különösebb bekészítés, elhelyezkedtek a tündérrózsákon, vagy egyszerűen a vizes árokban, vagy a vízparton áldogáltak. A selyemanók székein kívül kizárólag a királyi család trónszékei álltak az elkerített föld szélén, persze teljesen feleslegesen, mert Híria és Aldin nem üldögélni érkeztek a helyszínre. Szféria pedig nem tudta és nem is akarta levetkőzni azt a szokását, hogy a trónus helyett inkább egy vaskos fágon üldögéljen. Helymond sokszor adott hálát a sorsnak, hogy Híriának és Aldinnak már nem nőtt tündérszárnya. Nem tudta elképzelni, hogy a nehéz királyi köpenyben fára másszon, ahogy ezt királyi elődje Amaron gyakran megtette Szféria kedvéért. A reggeli nap sugarai rákuporodtak az érett kalászokon ücsörgő harmadcseppekre. Az aranyló búzamezőt békés szellő fiúk simogatták, akiket Híria királyi parancsal odarendelt az eseményre. A vizesárokkal elkerített föld szélén tapinthatóvá vált az izgalom. Minden bámészkodó az ünnepelt megjelenésére várt. A királyi hintó végre megjelent a poros úton. A kocsis erősen visszahúzta a kantát, hogy megállítsa a felgyorsult méneket. Aldin lesegítette édesanyját az ülésből. A királyné pompás selyem ruhája végig seperte az aranyló kamilla virágokat, amik fejet hajtottak a fejedelmi uralkodóasszony léptei nyomában. Megszólaltak a fanfárok, jelt adva az ünnepség megkezdésére. Hamarosan a legyek zümmögését sem lehetett hallani. A nép Híria köszöntőjére várt. A királynő szelíd tekintetét lassan végighordozta szeretett földjein, aztán szeme megpihent a kis királyfin. Édes gyermekem, Aldin! Az ország izgatottan várta ezt a napot, a te 9. születésnapodat. Kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy ilyen sokan együtt lehetünk ma. Bizonyosan tudom, hogy gondolatban édesapád Helymond is velünk ünnepel most. Drága Aldin, tudnod kell, hogy a születésnapi meglepetés elkészítésében rengetegen segítettek nekem. A nagymamád, Szféria, Umber és a vízpartiak, Trunk és a selyemanók együtt szorgoskodtak. Senki nem kíváncsiskodott, és senki nem kotnyeleskedett, így hát nincs rossz előjel, ami a születésnapodat beárnyékolhatna. Kiáltsuk hát egyszerre, és azzal mindenki, aki élt és mozgott, egyszerre kiáltotta a kalandriai születésnapi köszöntőt. Boldog születésnapot! Rengeteg kalandot kívánunk, Aldin! Aldin meghatottan pillantott körbe, és az ősi szertartásos mozdulattal illedelmese hajolt meg az egybegyűltek előtt. Tekintetével a nagymamáját kereste, aki a közeli nyárfa ágán ült, és a magasból dobált csókot az unokájának. Hírja kézen fogta a fiát. A vendégek lélegzetüket visszafogva várták a folytatást. Vajon mi lehet az ajándék? Hírja szelíden a búzamező felé irányította a trónörököst. Gyere, kérlek, szedj egy marék búzát, suttogta Hírja Aldin fülébe, olyan halkan, hogy a kérést csak Aldin hallotta. A királynő nem törődve selyem ruhájával belegázolt az aranyló búzamezőbe, és magával húzta Aldint. A királyfi kezébe pergette a búzakalász életmagjait. Amikor összegyűlt egy jó maréknyi búza, Aldin és Hírja elindultak a tündérlepel irányába. A királynő határozott intésére ismét megszólaltak a fanfárok. Aldin elbűvölten nézte, hogy az anyja lerántja a tündérleplet az épületről. Üres tenyerével a szája elé kapott. A malom oldalán finoman csillámlottak az apró gyémántok, a szélkerekei vitorlásvászon szivárvány valamennyi színében pompázott. Aldin le sem tudta venni a szemét az épületről, melynek szárnyaiba Hírja intésére lassan és ünnepélyesen belekaptak a daliás szellőfiúk. A szélmalom vitorláinak körtánca elkápráztatta a nézőket. Szférja is elégedetten szemlélte munkájának gyümölcsét a nyárfa árnyas lombjából. Hírja óvatos mozdulattal rázta meg Aldint, aki percek óta mozdulatlanul állt. Gyere, megmutatom, hogyan működik a malom. Ez nem egy közönséges daráló ám. Ez az én születésnapi ajándékom, suttogta Hírja, és meghajolt az ünnepelt előtt. Aldin és Hírja ünnepélyesen a malomhoz lépkedtek. A királynő óvatosan lenyomta a faragott fakapu íves kilincsét. Beléptek az épület félhomályába. A malomba csak aprócska ablakok engedték be a fényt, Aldinnak szoknia kellett a szürkeséget. Hírja egy felfelé vezető grádicsra mutatott. Itt megyünk fel a garathoz, gyere! Az őrlő szerkezet nyitott szájához érve, Hírja megkérte Aldint, hogy öntse be a búzát a malom torkába. Az izgalomtól ragacsos kézből lassanként hullottak alá a búzaszemek a feneketlennek tűlő mélységbe. Aldin a tenyeréhez tapadt búzaszemeket egyesével szedegette le, és dobálta be a garatba. Ahogy az utolsó is bekerült, akadozó, zajos roppanásokkal beindult az őrlő malom. A búza morzsolódásának pattogó hangjába erősödő mormolás vegyült bele. Azután egy kristály tisztán zengő női hang szólalt meg valahonnan a mélyből, a malom gyomrából. Mesét mondott ez a hang, olyan mesét, hogy aki hallgatta, annak a szíve hevesebben dobogott, a fantáziája szárnyra kapott. A kalandriaiak csak ültek, és hallgatták a búzaszemekben élő kalandokban rejlő mesét. Aznap még kalandozni sem mentek el. Ilyen még nem esett meg ezzel a néppel. Aldin az egyik marék búzát a másik után hozta, nem tudott betelni a mesékkel. Az én malmom, gondolta. Az én mesemalmom.